Ernest Artúr, a MOL fejlesztési igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Mennyi terményről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy 2008-tól mondjuk 4,4%-os biokomponensű gázolajat lehet ténylegesen tankolni a kutakon?
Ez a MOL RT igénye nagyságrendileg a 200.000 tonna körüli, tehát én úgy gondolom, hogy évente 200.000 tonnát meghaladó mennyiségben kell biogázolaj komponens termelni ahhoz, hogy az általunk forgalmazott gázolajokban a 4,4% biokomponens meglegyen.
Tonna az a nyersanyag, annyit be kell takarítani, be kell...
Nem, 200.000 tonna az a kész biokomponens mennyiség, amit már a gázolajhoz hozzá kell keverni. Ez azt jelenti, hogy ennek előállítása az elegendő alapanyagot kell termelni. Hát ha fejből jól mondom ezeket a számokat most, akkor
nagyjából
igen, ugye ez a biogázolaj komponenst azt repcolajból állítják elő, ez körülbelül 400 kiló biokomponens keletkezik magból.
Visszafele számolva.
Vissza lehet számolni, mondjuk így, hogy 2,5-szer szorozzuk be ezt a 200.000 tonnát, akkor azt kapjuk, hogy 550.000 tonna repce magra van ahhoz szükség, hogy a 200.000 tonna biogázolaj komponens előállításra tudjon kerülni.
Ez az, aminek a magyar termelői háttere megvan.
Így van, ez kb. Egy 2,5 tonna hektáronkénti átlaggal vissza lehet osztani, hogy hány hektár vető területet jelent. Ennek megvan a háttere.
Egy újsághír szerint a DuPont és a British Petrol úgynevezett második generációs bioüzemanyag fejlesztéséről állapodott meg, úgy hívják jó butanol, és azt mondják, hogy azért jó, mert a motort nem kell átalakítani, bármilyen arányban be lehet keverni, azt mondják, hogy ők jövőre kezdik a forgalmazást, és nem kevesebbet várnak tőle, mint hogy a náluk jelenleg kb. 2%-os arányt azt 30%-ra növeljék. Hol tart a második generációs bioüzemanyagok fejlesztésében Magyarország?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Azt kell mondanom, hogy ugyanolyan élenjárók vagyunk, mint a BP és a DuPont, hiszen a fejlesztési stratégiánknak egyik sarokköve a második generációs üzemanyagoknak a fejlesztése. És ezen törekvéseink keretében pályáztunk a Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatalnál több más kapcsolódó intézménnyel együtt fejlesztési projektekre, amiben az elmúlt héten kaptunk eredményhirdetést, és másodgenerációs biogázolajat fogunk fejleszteni a KITE RT-vel, az Olajtervvel, a Pannon Egyetemmel közösen. Nyilván ennél a fejlesztési projektnél elsődleges célunk az volt, hogy másodlagos biotechnológiai bioüzemanyagot fejleszünk ki a tudásbázison és a hazai körülményekre alapozva.
Mi lesz a különbség az első generációs bioüzemanyag adalék meg a második generációs bioüzemanyag adalék között?
Óriási lesz a különbség. Nem csak a biogázolajban, hanem én úgy érzem, hogy a legnagyobb különbség majd a bioetanol terén fog bekövetkezni. Biogázolajnál jelenleg egy egyszerű kémiai átalakítással tudjuk a biokomponenst előállítani. Ez az a kb. 40 perc elhangzott szörnyű szó, hogy átészterezés. A második generációs technológia azonban nem egy ilyen egyszerű átalakító művelet lesz, hanem egy olyan művelet, ami egy sokkal kedvezőbb tulajdonságú, a fosszilis gázolajhoz sokkal inkább hasonló gázolajkomponenst fog majd nekünk eredményezni úgy, hogy az átészterezés során keletkező jelentős mennyiségi glicerin, ami önmagában is majd nehezen elhelyezhető termékké válik az első generációnál, az nem keletkezik.
Az, hogy ugyanolyan vagy hasonló tulajdonságú lesz, azt a fizikai tulajdonságaiban kell érteni.
Igen. Igen.
Ugyanúgy lehet tankolni, ugyanúgy lehet szállni, nagyjából ugyanúgy lesz a teljesítménye.
Igen.
Teljesítményéről még nem is beszéltünk, bocsánat.
Most igen, a biogázolajnál, tehát ennél a második generációs biogázolajnál a célkütőzés az az, hogy a fosszilis eredetűvel megegyező, karakterisztikájú teljesítmény jellemzői komponens keletkezzen minden tekintetben. Mindenki által, és én úgy gondolom, minden autós által ismert tény az, hogy a gázolajoknál az egyik legfontosabb dolog az, hogy mikor dermed meg. És Magyarországon bizony könnyen előfordul -15-16 Celsius fok. Ezek a második generációs technológiák a biogázolaj komponens esetében kifejezetten alkalmasak lesznek arra, hogy nagyon alacsony dermedéspontú, zavarosodási pontú gázolajokat állítsunk elő. De sokkal jelentősebb lesz az áttörés, és a BP DuPontnak a bejelentése az erre vonatkozott a bioetanol, bioetanol területén.
Ami a benzinbe megy.
Ami a benzinbe megy, így van. Tehát azt látni kell, hogy bioetanol gyártani az egy több lépcsős művelet, amiben nagyon jelentős alapanyag mennyiséget mozgatnak meg, hígvizas oldatok formájában, amiket azt ittenek, szeparálnak. Ez mindegy nagyon, nagyon energiaigényes folyamat, és egy nagyon szűk alapanyagbázison kell ezt elvégezni. Ugye Brazíliában könnyű etanolt előállítani, mert a cukornádat évente többször aratják, és nagy a cukortartalma. Magyarországon azelőtt cukrot cukorrépából állítottak elő, aminek egy nagyon alacsony cukortartalma van. Köztes technológiaként alakultak ki a kukoricából, búzából etanolt előállító folyamatok. Ezek azonban keményítőből indulnak ki, és még több lépcsőben állítják elő az etanolt. Tehát ez az alapanyag bázis, ez szűk. Ezt látni kell. Ezért a BP és a DuPont, de idézhetném még itt a Shell-t is például, és több más olajvállalatot, ezért merült fel az ötlet, hogy keressenek olyan anyagokat, amik ugyanúgy biokomponensként használhatóak, de nagyobb tömegméretekben és nagyon nagy alapanyázison termelhetőek. Ilyen volt a BP-nél a butanol. Mi úgy gondoljuk, és szintén a hazai tudásbázisok bevonásával már tárgyalásokat folytatunk arról, hogy második generációs etanol előállítás technológiák hogyan alakíthatóak ki, mi az a jövőben mutató út, ami az alapanyagbázisnak a kiszélesítésére és az energetikai hatékonyságnak a növelésére alkalmas.
Mi lehet az ideális alapanyag? Miből?
Ideális alapanyag az etanol esetében, és most megint egy szörnyű szót mondok, ezt úgy hívják, hogy lignocellulóz, ami egyébként nem takar más, csak mindazokat a, mindazt a cellulózt, ami növényekben, fásszárú növényekben van.
Tehát energiaerdőket kell ültetni ebből a... Nem feltétlenül.
Nem feltétlenül, de a világon nagyon sokan keresik, svéd tudósok, magyar tudósok, amerikai tudósok, azokat a második generációs technológiákat, ami a cellulóznak az átalakításával végül etanolt tud eredményezni. Ez egyel nagyobb lépcső, mint a kukoricából, vagy egyel több lépcső, mint a keményítőből való etanol előállítás, de az alapanyag az bizony adott, az gyorsabban megtermelhető, sokkal szélesebb körben áll rendelkezésre, tehát gondoljunk itt csak a skandináv erdőkre, a skandináv papíriparra, ahol jelentős ilyen melléktermék keletkezik. Igazából úgy gondoljuk, hogy ez a jövő vezető út.
Vannak más alternatív üzemanyagok is. Ismerjük őket, gáz, elektromos áram. Ezek fontos fejlesztési irányok maradnak, mert itt már láthatók futó gépjármű modellek. Egyre többet jelentenek be, most már kategóriában is van.
Igen, a hibrid hajtású autók. Igen, a hibrid hajtású autókról nagyon sokat lehet olvasni, terjednek, nem főleg Európában, hanem az amerikai kontinensen. Ezekről a gépjárművekről mindenképpen tudni kell, hogy valójában kettő darab motor van bennük. Van egy hagyományos robbanó motor, és van benne egy elektromos motor.
És nehéz őket föltölteni.
És mivel kettő motornak kell ebben benne lenni, ezért ezek az autók súlyosabbak, nehezebbek. Valóban elérhető kisebb üzemanyag megtakarítás, kisebb mérgű üzemanyag megtakarítás ezekkel a gépjárművekkel, de mivel kettő motor kell bele, ezeknek az előállítási kör mindig meg fogja haladni azt az autót, amiben csak egy darab motor van, és az energetikai hatékonyságokról pedig hát ugye annyit tudni kell, hogy ugyanezt az energetikai hatékonyságot az új technológiák, dízelautók, mindenfajta másod motor, elektromos motor beépítése nélkül tudják.
Lehet, hogy zsákutca? Gazdag emberek játéka?
Én ebben nem tudnék véleményt formálni. Alapvetően nagyon jó ötlet az, hogy a fékezéskor keletkező energiát elektromos árammal alakítsák. Elképzelhető, hogy ez a technológia egyszer olyan szintet fog elérni, ami mellett ez nagyon nagy mértékű megtakarítást fog eredményezni, én azt nem tudnám megmondani. de nem is az én szakterületem.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Ternes Artúr, a MOL fejlesztési igazgatója volt az aréna vendége. Hírek következnek.